Folytatjuk élőben a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. És történelmi napot tartunk.
Mátyás
királlyá választásával folytatjuk hamarosan, hiszen ebből a szempontból ezen a napon egy fontos megegyezés történt, és hát ilyen történelmi témákban rendszeres beszélgető partnerünk Kovács őrstanár úr, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból, aki egyúttal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemes Kürti István tanárképző karának is a docense. Halló, szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Isten hozta Mária rádióba.
Hát mi is volt ez az egyesség a Szilágyi testvérek és Garai László nádor között Szegeden, ami hát ez a megegyezés tárgya, hogy Mátyás lesz a király.
Hát ennek azért előzményei vannak. Ugye itt a kezdjük ott talán, hogy ugye 5. Lászlónak először meg kellett halnia, hogy egyáltalán ez a probléma felmerüljön, hogy új királyra van szükség. Ugye ez egy viszonylag váratlan haláleset volt, hiszen egy fiatal emberről van szó, és ugye Arany János is arra utal az 5. László című balladában, hogy itt ez egy mérgezésnek lehetett a következménye. Hát a mai álláspontunk az inkább az, hogy valószínűleg egy Pest is vitte el 5. Lászlót, akinél egyébként ekkor Prágában fogoly volt már Hunyadi Mátyás, ugye hogy került oda fogolyként, az Erkel operát mindenki talán jól ismeri, és hát ugye a Hunyadi testvérek elleni leszámolás része volt, hogy Hunyadi Lászlót ugye előtte kivégezték, aki valóban felségárulást követett el, valóban jogos volt a kivégzése, tehát ugye Erkel operának nyilván nem a történelem, hanem egy 1848 előtti politikai közeg bemutatása volt a cél, tehát ott más a kicsit annak a átadása, hogy mi történjen, vagy mi történt a 15. században. Ugye a valóság az ténylegesen az volt, hogy 5. László hát megsértette a királyt Sándorfehérváron. Valóban ez egy a királynak egy olyan sérelem volt, amit meg kellett torolnia, ezt joggal, valójában 5. László kivégzése, ez egy jogos eljárás volt. Hunyadi László kivégzése egy jogos eljárás volt. Mátyás pedig ugye Tuszként maradt 5. László, mert hiszen joggal tartott a nagyhatalmú Hunyadi párt haragjától, bosszújától, amelynek élén ugye Szilágyi Mihály állt, a nándorfehérvári hős, hiszen ő volt az a várkapitány, aki védte a török ellen a várat 1456-ban, és Hunyadi János ugye az ő segítségére hozta a csapatokat. Tehát ugye Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébet, ugye ők a testvérek, akikről itt szó van, Szilágyi Erzsébet Mátyás anyja, akinek a fia, aki börtönben van Prágában, ugye Arany János ett a Mátyás anyja című balladával állított ugye ennek az eseménysornak emléket, ugye ami a levelezést mutatta be.
Megírta.
Igen, levelét megírta, pontosan erről van szó. Tehát így, azért, és ugye Budát azért hagyja el sietve 5. László, mert fél ettől a bosszútól, amit a Hunyadi párt áll. Hat, és Hunyadi Mátyás azért maradhatott életben, mert ez volt számára, úgy gondolta, a garancia arra, hogy ezt a bosszút el tudja kerülni, tárgyalásokra tudja kényszeríteni a Hunyadi pártot. Most ebben a szituációban, ugye ő cseh király is volt 5. László, ugye ezért ment Prágába, de ez a prágai halála, ugye 1457-ben, hát ez új helyzetet teremtett, ezt nyugodtan mondhatjuk, és hát ebben az új helyzetben ugye az ország nagyjai, bárói egy választás elé kerültek, hogy mi a fenét is kéne csinálni, hiszen Habsburgok lehetnek ugye a magyar trónon, 5. László ugye Habsburg volt, tehát ugye Habsburgok, itt 3. Frigyes, akinél egyébként a Szent Korona már régóta ott van, ugye ő pályázhatott ugye 5. László helyére, és hát nyilván lehetett volna valaki más van is gondolkodni. Ez a más, ez nem lehetett természetesen más majd, mint csak Hunyadi Mátyás, és hát ő mögötte pedig hatalmas belső támogatottság állt. A másik pártot pedig ugye a Garai László vezette. Ugye a cilleiek véresen elvéreztek ugye az 1456-os eseményekben, amikor ugye Cillei Ulrikot Hunyadi László hívei Nándorfehérváron hát eltették lábalól. Tehát ennek köszönhetően ugye van ott Garai László, és ugye ez a Garai Újlaki Liga tulajdonképpen a Szilágyi Hunyadi Ligával szembeállva kellett, hogy döntést hozzon, és nagyon bölcsek voltak egyébként az urak, hogy fölmérték, hogy ez egy óriási polgárháborút eredményezne, és ezt a polgárháborút, ezt el kellene kerülni. És ebből ugye az következett, hogy elkezdődnek 1458. januárjában a szegedi tárgyalások Szilágyi Mihály és Garai László között. Mátyás Prágában tartózkodik, tehát ő ugye nincs helyelem. És a két bárói liga egy olyan egyezményt hozott tető alá, amelyben ugye Hunyadi Mátyást el fogják fogadni királynak. Ennek természetesen ára volt, hogy Mátyás nem torolhatja meg a Hunyadi László kivégzésében játszott szerepét mondjuk a garaiaknak. Illetve hozzáadták volna Mátyáshoz, ugye Garai Anna, Annát, Garai László nádornak a lányát, aki egyébként természetesen a tisztségét is megtarthatta volna, meg ezen keresztül ugye azokat a birtokokat is, amelyeket 5. László kegyéből, vagy 5. László ideje alatt, hát a befolyásával, vagy szépen mondva szerzett, mások szerint ezt harácsolt. Tehát ugye ez lenne ugye a szegedi egyezménynek a lényege, Mátyás pedig ugye király lehet. Tehát ez volt ugye a meg kiinduló pont, és éppen ezért ugye nem lesz váratlan fordulat az, hogy Mátyást királlyá választják ezek után, ugye január 24-én teljesen az egyezmény értelmében járnak el Mátyás királlyá választásával, amikor a Pesten és Budán ugye a legenda szerint ugye később a Duna jegén ünneplik ugye az uralkodót, tehát Mátyás nincs jelen, Mátyást úgy választják magyar királynak, hogy nem, nincs az országban. Tehát ez a szegedi egyezmény ez ugye így valósul meg. De hát a csavarok majd a történetben tovább folytatódnak.
Ugye Arany János azt írja, hogy ó, adj nekem hűs cseppet, hű csehem. Itt a kehely, így áll, Uram László király. Enyhít, miképp a sír. Tehát, hogy akkor mégsem megmérgezték 5. Lászlót, hanem akkor egy betegség járvány.
Igen, a pest is, vagy leukémia, tehát ugye ez a kettő a kutatói álláspont.
És akkor ezek után Mátyás hogy szabadul ki? Tehát mégiscsak egy másik ország fogságában van.
Hát az a történet folytatása, hogy a Podjebrád György lett a régens Csehországban, és hát majd ugye ő lesz ugye a cseh király, és hát ő őriztette úgymond tovább Mátyást, akinek hát ugye Podjebrád Györgynek ugye szintén az lesz a feladata a saját szempontjából, hogy hogyan tudja a csetront megszerezni, hogyan tudja stabilizálni. Tehát Podjebrád is rájött arra, hogy Mátyás személye az számára is egy ütőkártya lehet a csetrón megszerzésében. És éppen ezért végül is arra jutott, hogy Mátyással ő akkor kijel, mint megválasztott magyar király, ugye ül már az ő börtönében Mátyás, tehát Mátyással lehajó szövetkezne, az az ő csehországi helyzetét is javítaná. Most ennek a szövetkezésnek ugye nyilván az alapja egy házasság lenne, tehát Mátyást már a második ember akarja összeházasítani. A Garai Anna várja ugye, ha hazatér, de ott Csehországban Podjebrád György a saját lányát, Katalint szeretné Mátyás párjául tudni, és hát rá is kényszerül erre Mátyás, mert egész egyszerűen nem tud máshogy kiszabadulni. Tehát csak akkor tud hazajönni, ha elveszi Katalint, és hát ugye ezzel tetemes váltságdíjat is kiharcol a magyar királyért, ráadásul amely egyébként nagyjából a hozománynak az összegét fogja fedezni, tehát ő így kijön nullára, és ezek után ugye a Vitéz János vezette küldöttség, ugye Mátyás nevelője volt, ugye Morva országban ki fogja váltani Podjebrád Györgytől, és és ezek után ugye természetesen ugye Mátyás kénytelen ugye Katalint elvenni, tehát ez a házasság ugye egészen 1460-as évek elejéig tart, amikor is ugye Katalin gyermek születése, szülésébe belehal a gyermekkel együtt, tehát ugye ez egy nem egy hosszú házasság ilyen szempontból, tehát talán ha 5-6 év volt. Tehát és így akkor... jön haza Mátyás.
Igen. Mátyás ezt hogy tudta meg, vagy mikor kerül ő haza, vagy akkor elment hozzá oda a börtönbe a Pogyebrád, és megmondta neki, hogy hát akkor hát, nézd Mátyás, hát akkor feleségül veszed el.
Ezért ennek fejébe engedik ki valójában a börtönből, és ugye itt az állami tárgyalásokat, amit Vitéz János vezette, küldöttség vezetőnképpen azt fogja kiváltani Pogyebrád Györgytől, így aztán Mátyás ugye arra kényszerül, hogy kényszerülhet, el akarja venni Pogyebrád Katalint. Egyébként jobban, mint Garai Annát, mert ugye az anyja azt mondta, hogy szegje meg a szavát, és hogyha kiszabadul a börtönből, nehogy elvegye a csenőt, de Mátyás valószínűleg ezt fölülírta, és egész egyszerűen elveszi Katalint.
És mi lesz szegény Garai Annával ezek után?
Hát a Garai család hoppon marad, és mivel a Garaiaknak nem lesz, Garai Lászlónak nem volt fiú örököse, így majd a Garai birtokok és a királyra fognak visszaszállni. Tehát Mátyásnak ez volt egyébként az egyik legnagyobb mázlia, hogy számtalan bárói család az ő időszakában magtalanul hal ki, mármint ugye fiútód nélkül hal ki. És ez ugye lehetőséget teremtett arra, hogy a bárói elitet lecserélje, így azoktól a bárói családoktól, akik kevésbé szimpatizáltak a Hunyadi Ligával, nem is kellett véres leszámolásokkal megszabadulni, hanem a többség, tehát az újlakiak is és a garaiak is egyébként ugyanarra a sorsra jutottak, tehát ugye utód hiányában a mátyási uralkodási időszakban kihaló családokról van szó, és hát ezeknek a nagy birtokait ugye Mátyás újaknak tudta adni, új híveket tudott felemelni, ezáltal ugye a bárói szerkezetet meg a maga javára tudta billenteni, és ezt stabilizálta nyilván az uralmát.
És abból a megegyezésből, ami ottan Szegeden köttetett ezen a napon 1458-ban, abból akkor azért még mi valósult meg? Hát akkor az nem, hogy Mátyás...
De az igen, hogy Szilágyi Mihály oda ültették, ugye Mátyás nyakára, úgymond kormányzónak. Tehát ez a része, ez viszont meg fog valósulni. Az egy másik kérdés, hogy hát Hunyadi Mátyás fiatalkora ellenére rendkívüli tetvágyról, következetességről, akaratról tanúságot kívül, és saját nagybátyját viszonylag gyorsan kipenderítette ebből a pozícióból. Ugye Világos várába fogja majd záratni, és gyakorlatilag saját kezébe fogja venni a hatalmat. A kapcsolatukra azonban azért az egy szép jellemző, hogy miután Mátyás úgymond kiengedte Szilágyi Mihályt, az nem fordult ellene. A déli végeken fog továbbra is ugye a török elleni küzdelmekbe harcolni, és ugye Szilágyi Mihály 1460-ban egy ilyen török elleni összecsapás során török fogságba esett, és mivel nem volt hajlandó az együttműködésre, a rabtartói megölték. Tehát ő neki ez lesz ugye a tragikus sorsa, tehát annak ellenére, hogy kiszorítja Mátyás őt a hatalomból, annak ellenére, hogy az uralkodás elején az úgynevezett Szilágyi féle cikkelyekkel ugye Mátyást korlátok közé akarták szerintem, Mátyásnak ezek baromira nem tetszettek, tehát szépen ezt ő negligálja, emiatt szorítja ki ugye Szilágyi, hogy ezeket a korlátokat ne kelljen neki betartania.
Ha már ilyen eseménydúsan került trónra Mátyás, akkor ezért néhány gondolatot osszon meg velünk az ő uralkodásáról, reformtörekvéseiről is.
Hát Mátyás uralkodását a mai felfogásunk szerint ugye egyrésztől ugye hagyományosan a fénykornak szoktuk ugye tartani. Ezt elsősorban azoknak a 16-17. Századi történetíróknak köszönhetjük, Heltai Gáspártól az Rinyi Miklósig, akik ugye Mátyás életrajzokat és Mátyás élettörténeteket dolgoztak föl a török korban. És ugye a török korból visszavetítve nyilvánvalóan a mátyási állam a fénykor volt, hiszen megvédte az országot a töröktől, nyugat felé tudott terjeszkedni, Csehország Bécs elfoglalására, ha gondolunk. Nagy bevételei voltak, ez zárójeles megjegyzés, túl is adóztatta Mátyás a népet, tehát csak egy példát mondok rá, ugye a kapuadót Mikó Füstadóra változtatta, aztán az uralkodása végén vissza kellett változtatni a kapuadóra, mert nem tudtak fizetni egész egyszerűen az emberek, tehát olyan mennyiségű adót vetett ki, tehát aki akkor élt, az nem valószínű, hogy ennyire szerette Mátyást, mert senki se szeret sokat adózni és sokat fizetni, ráadásul következetesen beszedett adókról van szó, de mindesetre nagy bevételek voltak, van egy reneszánsz udvarunk, van nem csak Buda, hanem Visegrád is, Pozsonyban egyetemet próbált Mátyás ugye létrehozni, amely ugye pár évig létezett, volt egy budai nyomdánk, ami Hess András nevéhez kötődik, ugye ez is csak sajnos pár évig létezett, és ezeket a pár éveket ezért hozzátenném, hogy jól mutatja, hogy Mátyás törekvései általában véve befejezetlenek maradtak. Tehát amiben belekezdett, egy ideig működött, és utána mindig visszalépésre kényszerült, és ebben nem feltétlenül mindig ő volt a hibás, hanem az a közeg, amelyben még élt. Mátyás olykor megelőzte a korát gondolatokkal, megelőzte a korát uralkodási stratégiával, sokkal több pénz, tehát ő egy abszolútista jellegű uralkodó szeretett volna lenni. Ehhez azonban rengeteg pénzre lett volna szükség, hogy magára, hogy tudja magát függetleníteni az országgyűléstől, a rendektől, saját hivatalnoki rendszer tudjon kiépíteni. Ugye zsoldos hadsereget létrehoz, ami az abszolutizmus egyik lényege lenne, de a többi részéhez nem volt meg az elegendő bevétele, tehát nem jött neki a Dél-Amerikából az arany. Tehát amit majd ugye a spanyoloknak jön ugyanebben az időszakban 1492 után, tehát egy pár évtizeddel később a spanyolok meg tudják csinálni az abszolutizmus, mert korlátlan mennyiségű pénze lesz az uralkodónak hirtelen. Tehát egy ötödik Károly ezt ezért tudja megcsinálni. Mátyásnak erre nem volt meg az anyagi fedezete. Tehát itt csúszik el a dolog, és még egy érdekes gondolatot vetnék föl, hogy nagyon szeretünk játszani ezzel a mi lett volna, ha kérdéskörrel, és ugye a Hunyadi családnak ha nemzetközi térbe helyezzük ezt az egészet, és a nemzetközi útját nézzük Magyarországnak, akkor a Hunyadi családnak a tevékenység, amely kétségtelenül fantasztikus út volt, és a török elleni védekezéstől elkezdve ugye Mátyás sokrétű színes egyéniségéig és uralkodásáig egy önálló közép-európai magyar nagyhatalom kiépülését szolgáló utat próbált fölépíteni. Ennek az útnak azonban hosszú távon ugye nem volt realitása. Miért nem? Mert az oszmán-török birodalom mondjuk a mátyási béke évtizedeiben, hiszen Mátyással alapvetően nem voltak nagy harcai az oszmán birodalomnak, de hát az oszmán birodalom mondjuk a bevételeit megötszörözte azzal, hogy nagy területeket foglal el, legyőzi Velencét, tengeri hatalommá válik, stb. És aztán majd a rákövetkező évtizedekben ugye 1500 Mohács előtt már ugye Egyiptomig terjed ki az oszmán birodalom, miközben a magyar királyság területe és erőforrásai változatlanok. Tehát ugye itt van egy elbillenés ezekben az évtizedekben az oszmán-török birodalom javára, ami ugye az anyagi erőforrásokat, katonai erőforrásokat jelenti, miközben szegény magyar királyság ugye ezt nem tudta pótolni dinamikusan, mert nem volt honnan pótolni dinamikusan, és ugye itt merül föl ugye ez a gondolat, de hogyha a Habsburgok lettek volna a Hunyadiak helyett, vagy Mátyás helyett a trónon, akkor egy német-római császársághoz tartozó Magyarország vajon sikeresebben áll-e szembe az oszmán birodalommal, mint egy önálló magyar királyság 1520-ban. Ezért mondtam, hogy mi lett volna, ha gondolat volt, ez egy fölvetés volt, de a történészek ugye ilyennel is szoktak foglalkozni, hogy ugye ha belegondolunk abba, hogy Luxemburg is Zsigmond és Habsburg Albert idején egy Buda központú német-római császárság van gyakorlatilag, hogy ezt, ha meg tudtuk volna tartani, akkor lehet, hogy nem következik be a 150 éves török uralom.
Hát talán nem véletlen, hogy Mátyás is pályázott a német-római császári címre. Ha jól tudom, sikert, nyilván sikertelenül.
Igen, és hát ez vitatott, hogy pályázott-e ténylegesen, tehát ez nem teljesen egyértelmű. Az biztos, hogy a Csehországra pályázott, ez kétségtelen, illetőleg harmadik Frigyessel nagyon rossz volt a személyes kapcsolata, tehát ott leginkább azt gondolom, hogy a személyes motivációk vezérelték, amikor Bécset elfoglalja, vagy éppen Bécsúj helyet, ami egyébként a császári székhely volt abban az időben, nem Bécs. De szóval, hogy itt ebben sokkal több volt valószínűleg a személyes érzelem, mint a más jellegű politikai számítás.
Hát roppant érdekes összefoglaló érdekes volt.
És nagyon-nagyon sok mindent nagyon lehetne még Mátyással kapcsolatban mondani. Ugye a néphagyomány szerint meghalt Mátyás, oda az igazság szállóigét is ismerjük, de...
Hát itt most csak a trónra kerülésének az előzményeinek van aktualitása, úgyhogy nem tárgyaljuk ki a teljes Mátyás uralkodást. Köszönjük szépen Kovács Őrs tanár úrnak, Budai Ciszterci Gimnázium, illetve Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének a beszélgetést. További szép vasárnapot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
No hát, jó, hogy vannak ilyen ügyeletes szakembereink és segítőink. Hát ilyenkor szokott egy kis zene következni, de annyira kevés az időnk, hogy hát tulajdonképpen percekben mérhető. Úgyhogy miután ez a 2025-ös év első napindítója, hogy telt a karácsony?
Családi körben, és
mennyire
nagyon
volt
gyorsan.
Mennyit és mit sütöttél?
Rengeteg dolgot sütöttem.
Méterben mérve a beiglit?
Nem tudom, de ilyenkor hetekig készülök, bőven karácsony előtt természetesen, és örülök, amikor elfogy, úgyhogy én már másodszor is sütöttem beiglit, mert hogy a külföldön élő családtagjaimnak szoktam ilyenkor csomagba küldeni, és ez már a második széria volt. Nálad hogy telt a karácsony?
Hát annyiból érdekesen, ugye, hogy 24-én, december 24-én itt voltam a Mária Rádióban, ugye
tudom,
este 8-tól 11-ig, és utána a következő két nap, 25-26-a pedig, hát annak a küldetésnek a jegyében telt, hogy Stockholmban az ott élő magyaroknak miséztem.
De
25-én délután, tehát 25-én reggel 6 óra 15-kor indult a gép, az egy kicsit korai volt, ez a 4 órás kelés, de hát mindegy, és akkor délután 3:30-kor, hát egy ilyen kicsit érdekes időpontban volt a mise Stockholmban magyaroknak, mert ekkor kaptak időpontot, nyilván egy templomban nincs az ottani magyar közösségnek saját temploma, általában havonta egyszer találkoznak, és decemberben viszont nem a hónap elején volt a miség, vagy hónap második vasárnapján szokott azt hiszem lenni a magyar mise, hanem december 25-én karácsony napján, és akkor 26-án este volt vissza nekem járatom.
Ilyenkor érzed azt, hogy milyen különösen összetartóak a magyarok külföldön?
Hát ugye nagyon-nagyon rövid volt ez a kis találkozás, tehát hogy azért őket így nem ismertem meg annyira, hát ott a mise után egy ilyen fél órát mondjuk így beszélgettünk, ahogy mentünk ki a templomból, meg ott áldigáltunk még egy kicsit az utcán. Igazából ilyenkor mindig azért egy nagyobb területről jönnek össze az emberek, tehát hogy nem egy utcába laknak természetesen. Érdekes, hogy ennek a stockholmi magyar közösségnek a magja erdélyekből áll főleg, úgy tűnik, de hát természetesen így a kis Magyarországról is vannak azért kin, úgyhogy hát nem tudom, 80-100 ember lehetett talán, aki összejött a misén.
Ez nagyon jó dolog.
De szép volt egyébként, tehát volt minisztráns, volt felolvasó, szép volt az énekes szolgálat, tehát ott orgonált egy hölgy, meg egy másik vezette az éneket, szóval úgy kitettek magukért mindenképpen.
Egy pillanatra visszakanyarodva az én karácsonyomra, nekem mindig a legnagyobb öröm az, hogy kicsi unokáim vannak, és ahogy ők megélik a karácsonyt, az egy különös élmény.
No hát akkor ezzel végére értünk a műsoridőnknek legalábbis, a mondani valónknak nem feltétlenül, úgyhogy a hírekkel fogjuk még folytatni, de azért biztonság kedvére elköszön a két műsorvezető.
Csegezi Mária.
és Lukovics Milán, mindjárt folytatjuk a hírekkel.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.